Mivel fogunk ma foglalkozni? Reménység. Van még remény. Két idézettel kezdenék. Az akadályok attól függően látszanak nagyoknak vagy kicsiknek, ahogyan te magadat látod. Vagy nagy vagy, vagy kicsi vagy. Az akadályok attól függően látszanak nagyoknak vagy kicsiknek, ahogyan te magadat látod. Vagy nagy, vagy kicsi. Ne úgy gondolkodj képességeidhez és erődhöz képest, hogy azt szerint kapj áldást. Képességeidhez és erődhöz képest kapj áldást vagy megbízást az Úrtól, hanem az áldáshoz vagy a megbízáshoz mért képességgel vagy erővel rendelkez. Egyébként rendelkezel. Még egyszer. Tehát az az áldást és az a képesség, amire Isten elhív téged, azzal te már rendelkezel. És azért imádkozz, hogy az az áldás és az a képesség az tudjon működni, és aztán ne fordulj vissza. Általában ott szoktuk elhibázni a remény vonatkozásában, amikor elindul a remény az ember életében, akkor sikerek jönnek. Szét fogjuk szedni mi a remény darabokra. Ez első alkalmat ezzel fogom kezdeni. Darabokra szedjük mi azt, hogy remény meg hit közötti különbség, és mi a hit, a remény és a szeretet közötti különbség. Hát abban nem annyira, mert azt értjük azért, hogy mi a szeretet, meg mi a remény. De összefüggésben van. És hát ha már ezt az igét mondtam, kimondtam, akkor itt is megállok, és zárójelet kezdek, hogy van három szellemi valóság Pál apostol szerint, amely fundamentum. Ez a három szellemi valóság a hit, a remény és a szeretet. Van olyan teológus, aki úgy tanítja, a hit plusz remény egyenlő a szeretettel. Tudjuk azt, hogy ez a három szellemi valóság, a hit, a remény és a szeretet, ez a legnagyobb szellemi erő a királyságon belül, az Isten országában és Krisztusban. Mi a reménnyel fogunk foglalkozni ebben a sorozatban, de persze hitről is szó lesz, meg a szeretetről is. Zárója bezárva. Általában ott mulasszuk el, és ott jön be a hiba, azt láttam meg, saját magam életében, de másokban is, amikor kitekintettem, hogy beindul valami jó dolog az ember életében, akár a megtéréskor, akár a megtérés után, és a sikerek jönnek, azonban elveszítjük azt a fajta fényt a szívünkben, vagy a szemünkben, vagy a tekintetünkben, vagy azt a fókuszt, azt a fénypontot, mert a fókusz azt jelenti latinul, hogy gyújtópont. Elveszítjük azt a gyújtópontot, azt a mikromagot, ami miatt jött be az életünkben a siker, amit mikroreménynek hívok, az a kis magremény, és ebben a magban volt benne, ebben a reménynek az üzenetében, a te kompetenciád. Hogy komponenseket kapsz, és az fölruház téged képességekkel, hogy meg tud tenni azt, amit megtettél, és sikeres voltál. És miután elindulunk egy ilyen sikergörbén, nagyon sokszor az ember azt látja meg, akár a családban, akár a hétköznapokban, akár a baráti kapcsolatban, közösségekben, házassági kapcsolatokban, munkahelyekben, hogy amikor nehézség és probléma előtt állsz, akkor elfelejted azt, hogy ezt a magot kellene megöntöznöd, ami működött már előtte. Mert eltávolodtál attól a ponttól, ahol bejött a siker. Mert a siker után van egyfajta olyan kicsi kocsi szágult, ahogy a Vörös, melyik író mondta? Segítsetek. Vörös Sándor mondta, hogy száguld a kicsi kocsi. És a kicsi kocsi, ez a kis siker elkezd száguldozni, de elveszíthetjük közben a sikerünkben a reményt. A reményt. És a reménynek az a feladata, hogy távlatokat nyújtson mindig, jövőt adjon mindig, és előre tudj bizonyos dolgokban nem csak, hogy hinni, nem csak, hogy bizakodni, hanem örülni. És Isten azt szeretné, hogyha a reménységedet úgy kalibrálnád be, a kis reménység pótmétereit az életedben, hogy Isten azt szeretné, hogy bizonyos dolgokat előre megláss, és ami láthatatlan, az a láthatóban, a te életedben, a kicsi világodban úgy tud megragadni, hogy a láthatatlan lefedje, leuralja a láthatót. És amikor ez megtörténik, hogy meglátsz bizonyos dolgokat a jövődben, Isten igény keresztül, akkor fontos, hogy rendszeresen tartsa a láthatatlan az irányt, és a látható ne vigyen el a reménytől. Mert a remény az nem látható, hanem láthatatlan. Tehát az akadályok mindig jönnek, és mindig a remény tudja megmutatni egy akadályban, hogy az hogyan lesz kicsivé számodra. Ha nagy benned a remény, akkor az akadály kicsivé válik. És az öröm az azért fontos ebben, mert a Szent Szellem a reménnyel együtt örömöt is ad. És a remény az olyan, a reménynek az egyik feladata, ez csak egy bevezetés, a reménynek az egyik feladata, hogy a lelkedet, az érzelmeidet, a szándékaidat, az akaratodat, a lelki részedet, a pszichédet megérintse, és adjon olyan a jövőből, olyan instrukciókat, élményeket, proélményt, előélményt, hogy tudd azt, hogy Isten veled van, és valami jó vár rád. Még a hétköznapi világban is, a vallás nélkül, Isten nélkül is, azok a személyek, akik szeretnének egyről a kettőre jutni, azoknak muszáj célt kapni. És amikor az ember életében, a hétköznapokban nincsenek céljai, az egy elveszett ember. Azt vagy megeszi a jelen, vagy megeszi a múlt, vagy megeszi a kihívás. Ha nincs célod az életedben, céltalanná válsz, és a céltalan ember, very easy, a céltalan ember az bolyong, mert nem tudja, merre kell mennie. És Isten akar adni neked reményt, hogy merre kell menni. Mielőtt tovább megyünk ebben a témában, szeretnék egy igét felolvasni neked az 5 Mózes 28-ból. Ez nem függő ehhez a tanításhoz, de szerettem volna mégis elhozni ezt az igét, mert látnotok kell valamit, hogy az Isten áldása az mivé teszi az Isten keresőt, mivé teszi azt az embert, aki a szellemnek törvényszerűségét betartja. Azt mondja az ige az 5 Mózes 28:1-től. Ha szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak a te Istenedek szavára, és megtartod, és teljesíted minden ő parancsolatát, amelyet én parancsolok ma neked, akkor a földnek minden népénél fejebb valóvá tesz téged az Úr a te Istened. És rád szállnak mindez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak a te Istenednek szavára. És a 14-es verszakban pedig azt mondja Istennek az igéje, hogy 13-asban, és fejé tesz téged az Úr, és nem farokká. És mindinkább feje valóvá leszel, és nem alávaló. Ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, amelyeket én parancsolok ma neked, hogy tartsd meg, és teljesítsd azokat. Mi az összefüggés a remény és az áldás között? A remény az mindig fölfelé húz. A reménynek van egy ereje, hatalma. Bejön a láthatatlanból, a töröki valóságból, Isten országából, Isten királyságából, és tovább visz téged a jelenlegi pozíciódnál. A remény ad erőt, hogy tudj lépni. A remény emeli fel a lábadat, ad erőt arra, hogy tudj növekedni, fejlődni. És az áldásnak van egy mechanizmusa, és az áldás azt jelenti, hogyha lefordítom magyarul, hogy mi az, hogy áldás, baraká, hogy szövetség ígéretének eredménye, a kegyelem erejének működése, átok folyamatát megfordító erő. Először láthatatlan erő, bejön, és erőt ad a termésre, aratásra. És látható manifestációja Istennek az aratás létrehozására, sőt, fenntartására, sőt, növekedésére. Ez az áldás. A szövetség ígéretének eredménye, a kegyelem erejének a működése. És hogyha a kegyelem elkezd működni az emberré, akkor lásd meg azt, hogy ez a rád szál kifejezés, illetve hogy rajtad megnyugszik, azt mondja az ige, hogy rászállnak mindez áldások, és megteljesednek rajtad, rád szállnak, és megteljesednek rajtad, a megteljesedést beteljesedésnek is lehet mondani, beteljesedik rajtad, két dolgot jelent. És vetítettem. Az egyik dolog, amit jelent, hogy az első rád száll, hogy bemegy, mint például egy ember bement a sátorba. A második pedig, hogy vezet, kivezet vagy bevezet. Ez jelenti, hogy rád száll, bemegy az életedbe az áldás. Elkezd vezetni téged, kivezet bizonyos helyekről, és bevezet bizonyos helyekre. Ez az áldás. Vezetést adsz, kapsz Istentől. A természet fölötti világban van áldás. A reménység áldásba visz téged, vezetés alá kerülsz. A második, amit jelent, a beteljesedik, vagy megteljesednek rajtad, hogy elérkezik, eljut valahova, valameddig, képes valamire, biztosítja a képességet, valamit, akár anyagi szempontból, vagy lelki szempontból, vagy szellemi szempontból. Tehát azt jelenti, a beteljesedik, hogy megragad rajtad, hogy képes leszel valamire. Ezt jelenti a héber, eredeti héber. És lesz, ha hallgatsz az örökkévaló, a te Istenednek szavára, hogy megőrizd és megted mind a parancsolatait, amelyeket én ma neked parancsolok, akkor tesz téged az örökkévaló, a te Istened legmagasabbá mind a népek fölé. Rád szállnak mindenben áldások, és elérnek téged, ha hallgatsz az örökkévaló, a te Istenednek szavára. Mielőtt még egy pár magyarázatot elmondok az igével kapcsolatban. Az Új Szövetségben nem úgy történik az áldás, hogy hallgatsz az Istenre, megtartod a parancsolatát, és áldások jönnek rád. Fordítva van az Új Szövetségben. Már meg vagy áldva, el van készítve a bárány vérén keresztül az áldás számodra, meg vagy áldva minden szellemi áldással a Krisztusban, és miután ezt elhitted, a hit kinyúlt ehhez, és megláttad azt, hogy minden áldás ősoka Isten kegyelme, a hit és a kegyelem együtt, mint két unokatestvér, elkezd dolgozni, és elkezd téged tanítani azzal kapcsolatban, hogy kell meghallanod azt, hogy meg vagy áldva. Az egyház azt csinálja, hogy, és ez azért van, mert nem érti a héber igeragozást, hogy jövő időbe teszi az áldásait. És ezért nem tud örülni annak, amit a megváltó elkészített. Hát nem azt mondta a kereszten a názareti, a mestered, hogy minden el van végezve? És mivel a reménységet sem értjük, mert a reménység is, az tulajdonképpen egy elkészített valóság számodra, amelyet nem neked kell létrehoznod, elkészítened, megragadnod és megcsinálnod. A hit sem ilyen, és a szeretet sem. Mert mindent, amit Isten eltervezett feléd, már az idő előtt azt elkészítette. És az áldásaidat is elkészítette az idő előtt. És te, ha időbe teszed be az áldásaidat, vesztes vagy. Mert már áldott vagy. És onnan indulsz, hogy áldást akarsz az életedre nézve. És olyan dolgért küzdesz, ami már kész. És olyan dolgért könyörögsz, ami már oda van adva. Olyan dologért imádkozol, böjtölsz, amiért nem kell böjtölni. Mert készen van. Ezért mondja Ézsaiásba az ige, hogy ne azért böjtölj, hogy a gazdag ember legyél, vagy áldottabb ember legyél, hanem hogy megszabadítsd a foglyokat. Tehát annak az embernek, aki a böjtre teszi az életét, az életcélját, az két dologra figyeljen. Az egyik az, hogy Isten hangját meghallja, hogy hova menjen el. A második pedig, hogy megszabadítsad azokat a foglyokat, akik felé Isten elküldi. Miért ezt mondja az ige a böjtöléssel kapcsolatban például? Azért, mert felhozza az emberbe azt a látást, hogy van valamilyen plusza, amit ha átad egy másik embernek, az megszabadul. Beviszi őt abba az áldásba, amiben ő is van. Vagy még többe. Amen. Tehát visszatérve az ige magyarázatomra, az 5 Mózes 28.13-nál pedig azt láttuk, hogy és feljétesz téged az Úr, ez az áldásnak már a többedik következménye, hogy feljétesz téged az Úr, és nem farokká. És mindinkább feje valóval leszel, és nem alávaló. Ez a fej, ez a rós, ez nem csak azt jelenti, hogy feljétesz, tehát valami csúcsra törsz, hanem azt is jelenti, hogy fejedelem. De azt is jelenti, hogy egy legelső hely, sőt a rós hasana is a legelső ugye, évkezdetről szól, az első nap, a kezdet napja. És jelenti még a legkiválóbbat, a legnagyobbat, a legértékesebbet, a csúcsot, az irányítást. Úgy mondjuk héber rós. Tehát azt mondja az ige, hogy az áldás mindenkit fejé akar tenni, csúcsra akar vinni, legfontosabb, legkimagaslóbb személy akar tenni téged a szellemvilágban. Ezt jelenti ez az ige. Ezt nem én találtam ki ezt az igét, ezt Isten mondta a zsidó embereknek, hogyha áldás leszel, akkor felemel téged is. De nem azt mondja, hogy feljebb való leszel, hanem mindinkább feljebb valóvá leszel, és nem alább való. Mindinkább. Ez azt jelenti, hogy egyre jobban feljebb valóvá tesz téged Isten. Akkor most az egoizmusunkat, illetve a én képünket fogjuk megerősíteni ez az igével, hogy erre nagyobb emberré képzelem magamat? Testvérem, egy ember személyisége, ha felépül, akkor az fejé fog válni. Nem elutasított, ideggyenge, idegbeteg, skizoid emberré válik az áldástól az ember, hanem egyre érettebb, bölcsebb emberré. Mert elhívja a bolondokat, hogy bölcsé tegye Isten, 1 Korintus levél. Elhívja a senkiket, hogy valakivé változtassa őket. Nem azon a szinten tartja, hanem megváltoztassa őket. És azért akartam ezt ezzel kezdeni bevezetésképpen, hogy meglásd azt, hogy az áldás, mikor leszáll valahova, akkor embereket képesít, fölemel. És hoz egy olyan fajta lehetőséget, hogy tovább tudjon növekedni rendszeresen az életében. És ez nem csak anyagiról vonatkozik, ez szellemileg is vonatkozik. Isten országa kimeríthetetlen. Isten kegyelme, most figyelj, kimeríthetetlen. Isten hite kimeríthetetlen. És Isten szeretete kimeríthetetlen. Nincs olyan, hogy kiapad Isten szeretete. Azt mondja az ige, a szeretet soha el nem fogy. És hogyan tudunk fejé válni? A hit, a remény és a szeretet megtartásával, betartásával, megértésével. Amen. Amikor arról beszélünk, hogy megújulás és továbblépés, restauráció, akkor el akarom azt neked mondani, hogy a hit és a hitnek a munkája és a reménységnek a munkája együtt az láttat. Láttat. Gyere velem a Róma 8-hoz. Róma 8. Izgalmas a téma. Rengeteg új inspirációt kaptam az Úrtól. Élvezem ezt a témát. Soha az életemben nem tanítottam a reménységről ilyen részletesen, vagy fogok tanítani. Nagyon-nagyon-nagyon inspirált engem a reménység, héberül tikva, és bátorít abban, hogy átadjam neked azt, hogy ebben az országban vannak kihívások, soha nem mondtuk ezt, és lesznek kihívásaid, viszont a góliátaidat le tudod győzni. Mindig van egy góliát veled szemben, és neked mindig van egy magod, egy kompetencia magod, magkompetenciád. És hogyha már mondtam, Dávidot kimondtam, Góliáttal szemben, tudjátok, hogy hogyan győzött? Nem Saulnak a fegyvereivel, hanem a saját maga fegyvereivel. Ez azt jelenti, hogy amely magot kapott Istentől, hogy hogyan vigyázzon a juhaira, a farkasokkal szemben, azt a módszert alkalmazta Góliáttal. Tehát neki volt egy kis magkompetenciája, ő neki volt egy hite, hogy az, ahogy ő csinálja az életében az irányítást és a kormányzást, az mindegy, hogy hova megy, hova viszi Isten, az fog működni. Elhitte azt, hogy képessége van. És amilyen képességet kapott az oroszlánok és a farkasokkal szemben, az fog működni a világ leghatalmasabb erődítményével szemben. De majd belemegyünk Góliátba is. Elég erőteljes üzenet ez a Góliát üzenete számomra. 24. Róma 8, 24. Mert reménységben tartottunk meg, a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység. Mert amit lát valaki, miért reméli is azt? Ha pedig, amit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk. Hasonlatosképpen pedig a szellemi segítségünkre van, ami erőtlenségeinknek, képtelenségeinknek, lehetetlenségeinknek, gyarlóságainknak, mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk, de maga a szellem esedezik, mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a szellem gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. És tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Amen. Tehát benne vagy a reménységben, most behoztalak téged, betettem a fejedet a reménység üzenetébe, remélem a szívedet is behozod, és ott tartunk, hogy a reménység az nem láttatik. Nagyon hasonló a hit. A hit és a remény azok édes testvérek. A hit és a remény édes testvérek. A hit a reménységre épül. A hit a reménységre épül. Ha van hited, akkor van reményed is. Következő dolog, hogy lesznek nehézségek, ha van reménységed. Olyan behatás, kihívás, kirívó dolog, nyomás, teher, megkülönböztetés. Olyan hátráltató tényező jön be az életedben, ha van reményed, mert az ördög, ha meglátja a reménynek a működését, el akarja lopni. Tönkre akarja tenni a reményedet. És azt mondja az ige, ez olyan természetfeletti harcba visz be a reménynek a megtartása téged, hogy szükséged lesz a Szent Szellemre. Szükséged lesz a Szent Szellemre. Mert a reményt nem fogod tudni megtartani, csak kenet által. A reményt nem fogod tudni megtartani, csak a Szent Szellem jelenléte által. Mert a remény az nem egy tulajdonságot csak, hanem a remény az Isten tulajdonsága, legfőbb tulajdonságai a három közül, nem a legnagyobb. És ez a remény, ha bejön az életedben, akkor ez kihívás intéz feléd, hogy megtartsd azt. És nem hiába mondja Pál, illetve a Szent Szellem Pálon keresztül, most figyelj, mert ha pedig amit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk. Tehát azt mondja az ige, ha te valamit vársz, akkor tudd meg, hogy tűrnöd kell majd. Tűrnöd kell majd, amíg be nem jön. El nem érkezik hozzád. Olyan dolgok lesznek előtted, amiben a türelmedet meg lesz, ami a türelmedet megpróbálja, és meg lesz próbálva. Mit mond az ige? Amit nem látunk, az a remény. Tehát a reménynek van szeme. A reménynek van szeme. Intuitív erő a remény arra, hogy meglásd azt, amit eddig nem láttál. Megláttassa Isten veled azt, amit nem láttál. Mert ha nincs reményed, akkor nem látod azt a dolgot, amit Isten akar megmutatni neked. Gyere velem a Zsidó 11-hez. Tehát egy érzékenység, egy szellemi empátia a reménység. Beleérzés, beleérző tudás, hogy láss másképpen, ahogyan eddig láttál az életedben. Láss másképpen, ahogyan eddig láttál az életedben. Ha valamilyen területen reménytelen vagy, akkor te, neked van egy látásmódod. Van egyfajta hozzáállásod ahhoz a történethez. És van egy viselkedésed ebből kifolyólag. Máshogy gondolkozol, ha nem látod, máshogy beszélsz, és máshogy viselkedsz. És a reménység egy új viselkedési formát, egy új karaktert hoz létre benned. A remény emberét. És a remény ember az a jövő embere. Az nem nyelte le a múlt, nem nyelte le a jelen, mert van reménye. Az az ember, aki nem tud Isten jelenlétében benne maradni, általában azért van, mert nem értette meg a remény működését. Gyere velem az Efézus 1.17-hez. Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, Efézus 1.17, a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és a dicsőség Atya adjon nektek bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az ő megismerésében. Tehát az első dolog, hogy amivel foglalkozunk, és amiért imádkozik Pál, hogy jöjjön két típusú természetfeletti erő, manifestáció a mennyből, Isten országából. Melyik ez a kettő? A bölcsesség és a kijelentés szelleme. Ez indítja be a reménynek az útját. A reményhez nem tudsz kapaszkodni értelemmel, intellektuális tudással, semmilyen IQ-val. Mert a mennyből jön, az Istenből árad, az Isten tulajdonsága a remény, abból jön, abból fakad. És hogyha elkapd ezt a reményt, meglásd ezt a reményt, tudnod kell, hogy van szellemi valóság. Ha nem érted, hogy van szellemi valóság, akkor bajba vagy. Az első dolog, amit rögtön le is tisztázunk, itt rögtön mondja az ige. És világosítsa meg értelmetek szemeit, melyik szemez, ez nem a fizikai szemed, hogy tudhassátok, hogy tudás kell számodra, szellemi tudás, hogy mi az ő elhívásának reménysége. Mi az ő elhívásának reménysége. El vagy hívva Istentől, és látnod kell, hogy ez az elhívás reménységet hoz. Ez az elhívás egy Istentől jövő természet fölötti lehetőséget hoz. Az elhívás egyenlő lehetőségekkel. Az elhívás nem arról szól, hogy te csak meg vagy menekülve. Az elhívás arról szól, hogy újjászülettél a reménység által, de utána Isten ad reménységeket az életedre vonatkozólag. A reménység van a jelenben, a földi életedben, és azon túl. Ha az ember csak a reménységét a földi keretek közé szorítja, reménytelenné válik. Mert a reménység nem akar csak a földre fókuszálni. Nem akar csak a földön maradni. Földhöz ragadtál, nem akarja Isten, hogy a szíved földhöz ragadt legyen. Hanem át akar vinni téged abban, hogy a földi életünk csak egyfajta állomás, és van menny dicsősége, és van mennyben élet. És azt akarja Isten, hogy ez az élet, az természet fölötti élet, ez megragadjon téged, és ne csak használd azokat a dolgokat, amiket igényként, reményként és kívánságképpen megfogalmaz a szíved, és itt a földön jól élj, hanem abban is gondolkodj, hogy egyszer vissza fog jönni az Úr. És van az elragadtatás után élet. Van az elragadtatás után még feladatunk, rengeteg feladat, mert örökké fogunk élni. Na most figyelj, amikor a remény nem látja a kimenetelt, akkor lát valami más kimenetelt. Értitek? Akkor lát valami más kimenetelt az életeddel kapcsolatban. Ha a remény nem üzen, nem láttat dolgokat, hogy mire vagy elhívva, ki vagy igazából, akkor nincs használatban a reményed. Amikor az érzékek működnek, az érzékek, akkor nem vagy reményben. Mert a remény az nem az érzékekre épül. Nem az a világi remény és az Istentől jövő remény között különbség van. Nem ugyanaz a világi remény és az Istentől jövő remény. A világi remény az halogatott remény, és beteggé teszi a szívet. De azt mondja utána a példabeszédek, de az életnek a kútja, az életnek a fája, az kirügyeztet. Az megelégít, az helyreállít. Az bevonza azt a dolgot, ami az élet fájából van. És mit hoz az életnek a fája? Mi az életnek a fája? Az életnek a fája, ez Krisztus. Ez a példabeszédek 13-12. Példabeszédek 13-12. A halogatott reménység betegé teszi a szívet, de a megadott kívánság életnek a fája. A megadott kívánság az élet fája. Mi az élet fája? A természet fölötti fa. Mi az? Az Isten fia, a Krisztus. A Krisztus az mindig meg fog elégíteni. A világ kívánságai azok soha nem fognak megelégíteni téged. Itt most nem arról a reménységről beszél, amely az Istentől jövő reménység. Az nem teszi betegé a szívet. Az élet fájából jövő reménység, az nem teszi betegé a szívet. Nem lehet olyan, hogy valakinek van reménység az élet fájából, és betegé lesz a szíve. Nem, ez a világi kívánságról beszélek most. Vannak dolgok életedben, amit Isten meghallgat a világi kívánságokban. Most ne használjuk ezt a világi szót, általános kívánságok. Lesz feleséged, férjed, még Isten akarja is. Legyen ez, meg az, meg amazod. Isten, nem is kell kérni Istent, megadja Isten. Nem is kell szenvedned érte. Legyen egy jó munkahelyed, csak sohajtasz egyet, és Isten már meg is adja. Képes rá, amen? De vannak dolgok az életedben, amelyek magasabb rendű célok, mint a földi perspektíva. És ez a magasabb rendű célokban is kell gondolkodnod, és ez is fontos, hogy a világ téged ne tudjon kisöpörni és kifosztani. Mert a reménységedet el akarja lopni. Mert van magasabb rendű reménység, mint a földi reménységed, a földi életed. Mint hogy legyen egy babád, legyen egy családod, legyen egy autó, legyen három gyereket, elmenjek főiskolára, egyetemre, stb. Van magasabb rendű remény, mint a hétköznapi élet, mint a létben tartásod. Van. És hogyha ez nem fontos számodra, az örökkévaló remény, elveszíted a hétköznapokban az áldásnak az ízét, és tönkremész. Valaki mondta nekem, hogy a zsidók azért olyan sikeresek, mert ők, amikor meghalnak, akkor nem azt mondják, hogy vége az életüknek, hanem valami kezdete. És ennek utána néztem, és tényleg így van. Hallod? Még egyszer. A zsidó nem azt mondja, hogy meghal és vége van, hanem eltemettetnek, és elkezdődik valami új. És pontosan az év kezdéskor is úgy mondja a Sámuel könyve, hogy az év elejét, héberül azt jelenti, hogy ott a visszatérés szó van, használják ezt a megtérésre is, hogy tulajdonképpen azt mondják az év elejekor, hogy a visszatérés, nem az év vége, hogy az év kezdete, hanem az év újrakezdése. Újrakezdés. A zsidók így gondolkodnak, hogy újra kezdődik valami. Körforgásban gondolkodnak. Újra kezdődik valami. És nem azt mondják, hogy év kezdet, hanem hogy újra kezdődik valami. Nálunk van ilyen, hogy év vége, és utolsó nap az évből. És ők nem ezt az utolsót várják, hanem az újrakezdést rendszeresen. Egyébként érdekes az, hogy az ige időkben, csak ezt tanult meg, ez nem kell NASA diploma, sem héber nyelvészetből doktorátus, hogy a héber nyelvben az ige idők azok nem nagyon működnek. Van kétfajta ige idő, az a múlt, ami befejezett, és van egy dolog, ami hát tulajdonképpen úgy lehetne lefordítani, hogy a múltban elkezdődött, és folyik. És nagyon érdekes az, hogy annyira bibliai az egész dolog, hogy amikor ők azt mondják, hogy valami elkezdődött, és folyik, és nem múlt időben van, arra ők azt mondják, hogy ez tény. És nem idegesek azzal kapcsolatban, hogy befejeződik, vagy nem az ige idő, a rag, hanem tudják azt, hogy tény, a tényt én állapítom meg, az én szubjektumom, és én, mint a beszélő, mint az élő lény, mint a beszélő lény, én mondom ki belülről, hogy ami elkezdődött, az befejeződik, vagy nem fejeződik be. Én tőlem függ. És nem a történéstől. Ezt tudod, mit jelent? Hogy hisznek abban, hogy amit Isten elkezdett, arra gondja van. És amit elkezdődött az életemben, azt én határozom meg, hogy befejeződik-e. És Istennel igen. És a reménnyel kapcsolatban is így lehet megértened, mi a remény. A remény, hogy Isten valamit elkezdett, a kimenetelt látja, van kimenetele a reményednek, és ami elkezdődött, az be fog fejeződni, mert a remény garancia. Mert a remény garancia. Garantálja Isten, hogy amit elkezdett, az befejezi. Hát ez az öröm. Hát miért van megdicsült öröm Péter levele alapján? Megdicsült öröm. Miközben még nem is értük el a hitünknek a teljességét és az üdvösségünket. Miért van öröm? Miért van az Isten országában öröm? Minek örülünk? Hát nem is kaptuk még megdicsőült testet, még be sem mentünk a mennybe. Előre öröm. Előre örülsz annak, hogy neked már van egy zálogod. Előre örülsz annak, hogy Isten már megígérte, és megvannak azok a dolgok, amiket Isten mond. Mikor veszíted az örömödet? Ha rossz a nézőpontod. Nincs reményed, mert a remény hozza be az örömöt. Nem tudok mindent igével alá, nem is akarom alá támasztani, mert különben akkor ilyen bibliaórát tartanék. Körülbelül 100 igét kéne felolvasnom. Most amit elmondtam 15 percben ma, az körülbelül olyan 10 ige volt. Csak összesűjtettem neked, hogy értsd, mert nehéz a téma. Én még, hogyha magamban nézek, és megkérdeztem volna, mielőtt még felkészültem volna, hogy mondja meg, mi a remény, el tudtam volna mondani, de ehhez idő kell, bibliakutatás, igekutatás, hogy reménység jöjjön, megértsem a reményt, és reményből tudjak beszélni. Az írások vigasztalására gondolok. Róma 15-ben ezt mondja Pál. Az írások vigasztalása által reménységünk legyen. Tehát a reménynek van egy kimenetele, és látja a remény a jövőt. De a világi embernek csak halogatott reménysége van, és beteggé teszi a szívet, azaz láthatatlanná válik előtte a remény. És amikor meghal az ember, ez fontos, a prédikátor azt mondja, akkor a reménysége elvész. Mi, amikor meghalunk, akkor csak eltemettetünk, és nekünk a reménységünk akkor indul be igazából. Akkor jön elő az, hogy ki nyert ma? Játék és muzsika. 10 percben, mert 10 perc alatt meghalunk. És amikor eltemettetnek, akkor már réges-rég a mennybe vagyunk. Már réges-régen. Amen. Szóval, nem az érzékek birodalmában keresd a reményt, azért, mert valamit nem vársz emberi elmével, ez nem biztos, hogy nincs benned remény. Mert Isten kitöltötte az ő szeretetét a szívedbe a Szent Szellem által. És mivel a Szent Szellem benned van, benned van a legnagyobb erő, a szeretet ereje, az pedig tartalmazza a hitet és a reményt. Tehát az első dolog, rögtön le is tisztázzuk, a remény benned van. Csak az írások által, a vihások vigasztalása által föl kell gerjesztened magadban a reményt. Mert látnod kell, hogy mi az, hogy remény. És a remény mindig látja a végét a dolgaidnak, és az eredményét. Látja az eredményt. Ha megérted a láthatatlant, hogy a láthatatlan hogyan mozog, akkor megérted a létezésedet. Mert a létezésed függ a láthatatlantól. A szellemvilág komponensekből áll. A reménység is egy mennyei komponens. Amen. És amikor az új ember újjászületik, akkor nem függ már az anyagtól, hanem függ Isten dolgaitól, a reménységtől például. A létezésed elsőbsége meghatározta a születésedet. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy mikor újjászülettél, akkor te már egy olyan szellemi áldásba kerültél bele, amelyet még nem tudsz. És mivel megszülettél, és Isten előre szeretett téged, ezért meg kell tanulnod azt, hogy Isten előre szeret. Mikor megszülettél, újjászülettél, akkor nem tudtad még annyira bizonyosan, mint ma, hogy Isten mennyire szeret. És most, hogy egyre jobban rájössz arra, megérted azt az igét például, amikor bűnösök voltunk, mennyire szeretett Isten, mennyivel inkább nem most, hogy megszabadított bennünket a bűneinkből. És amikor megszülettél, és azaz felülről születtél, akkor beleszülettél egy áldás csomagba. És ezt Isten meg akarja mutatni neked. És ez a láthatatlanban van. Mert a világ, a láthatatlan világ erősebb, mint a földi élet. A láthatatlan világ bizonyosabb, mint amin ülsz azon a széken. Mindent Isten láthatatlanból állított elő. Sőt, elmondok egy dolgot, amit tudom, hogy tudsz, de bizonyosságaim által erősítem a te szívedet, a bizonyosságaim által és a bizonyosságaim által, hogy Isten fia fönntartja a világ mindenséget a szavával. Tehát az Isten igéje minden atom mögött ott van. A fiú tartja fönn. Azért, mert nem látod, azért létezik Isten fia. És a zsidó 1:3 ezt mondja, hogy az ő beszéde által van fönntartva a világ mindenség. Szava hatalma által. A hatalom szava által. Na most, a szellemből vesszük át a szellemünk által, ami láthatatlan, majd összerakja a dolgokat a lelkünk. Mit kell ebből megértened? Ha neked van reményed, akkor az a természet fölötti erő beáramlik a szellemedbe, és a szellemedet pedig a lelked felfogja, és a szellemed fölfogja a lelkedet, a belső emberedet. Megérted a belső ember szerint, hogy mi az, hogy mennyi remény. A mennyi remény az nem abból fakad, hogy neked bajod van, mondjuk csőtörésed az otthonodba, és akkor elkezdesz reménykedni, Uram, hálát adok, hogy te csodatévő Isten vagy, te tudsz küldeni vízvezetékszerelőt. Ez nem remény, ez józanság. Ez emberi remény, hogy reménykedsz abban, hogy van a világegyetemben egy ember, aki meg tudja csinálni az összetört csövedet. Nem. A remény, amikor Istenből jön valami, az természet fölötti. Az több, mint amit te elképzelsz, több, mint a te erőd, több, mint amit te ki tudsz fundálni, több, amit el tudsz végezni, nagyobb álom, mint amit eddig tudtál álmodni. Ez nem egyenlő. Figyelj, a szükségeidhez mérten Isten nem fog tudni adni reményt. Mert a remény az sokkal nagyobb, mint a szükségeid. Isten nem fog lemenni a szükségeidre, ő többet fog tudni adni csak. Mert ő nem fogja tudni maga a fejét bedugni a te szükségeidbe, abba a kis kalitkába. Mert Isten sokkal többet ad állandóan neked, mint a szükségeid. Miért? Mert amikor megadja az áttörést a szükségeidben, akkor tudja jól, hogy még többet kell adni, hogy igényeid legyenek. Hogy aztán tovább tudj menni a hitben és az áldásokban. Mert az igények, a szükségek, azok azért vannak, azért adja Isten, hogy hitben tudj maradni. Ha nincs igényed, akkor nincs hited se. Nincs reményed. Hát most gondold azt, hogy most mától kezdve leállsz a hittel és a reménnyel. És nem akarsz több más dologban hinni, új dolgokban, amit Isten mond. A Róma 1 azt mondja, hitből hitbe megyünk. Itt nincs megállás. És nem ugyanabban a hitbe mész be, új hitcélokat ad Isten. Vagy meglévő hitcélokat tarts meg, de a bensőd az mindig fog növekedni. Mert a bensőtől függsz, a belső emberettől, a szellemitől függsz. Azt mondja János 6.63-ban Jézus, a szellem az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. A test, a szemet nem használ semmit. A szellem az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. És amit szólok, azt mondja Jézus, amit szólok, most figyelj, élet és szellem. Tehát azt mondta, hogy amikor ő beszél, akkor olyan valóságot közöl, ami természetfeletti valóság. És benne van a beszédében az élet. Tehát a beszéd az lényeg, és a lényegben van a szellem. És a szellem tartalmazza azt az életmódot, ami reménység életmódja. Jézus azt mondja magáról, én nem testből beszélek, én a szellememből beszélek. Mert tudta jól, hogy van szelleme. És amikor szellemből és szellemtől függsz, akkor a szellemitől függsz, és fönntartod a szellemedet, a bensődet egy szellemi optimizmusban, azaz a reménységben. Neked a belső embereddel is foglalkoznod kell, nem csak a hajaddal. A belső embereddel, mert van belső embered, és a belső embered érti a reménységnek az üzenetét. A belső embered tud imádkozni, hogy megmaradjon a reménységed. A belső embered tudja, hogy mi a bajod. A belső embered jobban tud imádkozni, mint te. A belső embered tudja, ki vagy. Te nem tudod, ki vagy, de ahogy a Szent Szellem kijelenti az írások vigasztalásán keresztül, megtudod, hogy ki vagy. Nagyon sokszor azért nem tud Isten reménységet adni, mert nem hiszed el, aki vagy. És amit lehet ezáltal, aki vagy. Mert azt mondja az ige, hogy a szellemi ember mindent megvizsgál, például. Tehát a szellemet tud vizsgálni. Vizsgálni dolgokat. Hogy máshogy láss, mint ahogy eddig láttál. Most aki azt mondja, hogy ő hallja Istennek a hangját, ez veszélyes, mert Isten nem szól ma hangokkal. Tehát ezt senki ne mondja, hogy ő hallja Isten hangját. Nem szól Isten hangokkal. Isten a belső emberen keresztül vezet bennünket. A belső emberet pedig meg kell erősíteni. Például olvastuk ma, a kijelentés, bölcsesség szelleme, nyissa meg a szemedet, hogy lásd, meglásd, megért, megtudd elhívásod reménységét. Tehát, hogyha te azt mondod, hogy Isten szellemétől hallasz, akkor tudnod kell, mi az, hogy reménység. Mert az első dolog, amit a Szent Szellem közöl Pálon keresztül, hogy mi az elhívásod reménysége. És ha te nem tudod, mi az, hogy elhívás reménysége, akkor nem hallod Isten hangját. A következő. Tehát a szellemitől függsz, és a bensődtől függsz, aki vagy. És a belső embertől függünk, a belső embertől. Azt mondja Jézus, hogy nem az fertőz meg, ami kimegy, az, ami bemegy, bocsánat, hanem az fertőz meg, ami kimegy. Nem az fertőz meg, ami bemegy, hanem ami kimegy a szívből, az fertőz meg. Tehát a szívedtől függ az életed, és a belső emberettől függ az életed. Hogy mi van a szívedben? A hit, és a remény, és a szeretet, az nem egy olyan szellemi valóság, amire neked föl kell nőnöd évtizedek után. És akkor majd szeretsz. Az Isten ország az nem úgy működik, hogy növekedünk, vagy akarunk növekedni a hitben, és akkor elérünk célokat. A hit nem így működik, hogy célokat akar elérni. Nem. A hit az elérte már a célokat. Mert a hit azt, hitet nem kell időzőjelben csodaváró gépezetként felfogni. A hit ahhoz kapcsolódik, ami készen van. Kész, kéz. Egyszerű, mondd el, hogy kész. Kéz. A kéz dologhoz, kéz dologhoz kapcsolódik a kéz. A kéz a hit, a kéz dolog pedig a kegyelemnek a munkája. Kész, kéz. A remény az kész dolgot hoz. A remény kész dolgot hoz. Nem a saját világunkban vannak csak céljaink. Van Istennek egy magasabb rendű célja veled. Ez nem egyfajta opció, hogy én most akkor, hát igen, tetszik, és hogyha majd szellemi ember leszek, akkor majd reménykedek. Nem. Ez egy éles stílus. A három dolog, a hit, a remény és a szeretet, az élet stílus. A királyság éles stílusa. Ott itt nem lehet választani, hogy hát majd egyszer szeretek, egyszer nem. Egyszer reménykedek, egyszer nem. Hát majd jövő héten hiszek, majd hétfőn ráérünk még arra. Az Isten országában a hit, a remény és a szeretet az élet stílus. Életvitel, életforma. Tehát, hogyha te nem tudsz hinni dolgokban, nem tudsz reménykedni dolgokban, és nem tudsz szeretni, akkor azonnal az írások vigasztalásán keresztül tanuld meg, hogy mi ez az egész dolog. Ma a reménységet megtanulod, remélem, hogy elkezdjük megtanulni. A feladatod egy dolog, hogy átvedd a reményt. Nincs más feladatod. A feladatod az, átvedd a reményt. Az írások vigasztalásán keresztül. A feladatod egy, átvedd a reményt. Mert a remény készen vár téged. Neked nem kell érte böjtölnöd, nem kell kiolvasnod a Szentírást, készen van. Nem kell hozzá szellemi embernek lenni, nem kell hozzá lelki embernek lenni, készen van a reményed. Isten szereti a lelki embereket, a szellemi embereket és a testi embereket is. Elkészítette számukra a reményt. Szereti azokat is, akik bukdácsolnak, és szereti azokat, akik nem bukdácsolnak. Mindenkinek kész van a remény, az áldás is kész van. Az is független a te szellemi kvalifikációdtól. Teljesen független. Nem kéne kvalitás. Készen van minden. A reményed is készen van. Hát gondold el azt, hogyha meg kéne dolgozni Isten dolgaiért, amiket ő elkészített. Milyen baj lenne? Na most, amikor arról beszélünk, hogy remény, akkor tudnod kell, hogy a remény közvetíti az igét, amit Isten szól, és a valóságokat. Azok valós dolgok. Gyere velem a Zsidó 11.1-hez. Zsidó 11.1. Nagyon élvezem azt, hogy szivacs vagy, szívod be magadba az üzenetet. Érzem, hogy húsba vágó, építő. Érzem azt, hogy mélyre tudok ásni, és érzem azt, hogy újat tudok mondani neked. Nagy dolog az egyházban újat dolgot mondani, mert itt mi mindannyian, én is és te is nagy tudású testvérek vagyunk. Tulajdonképpen a ki mit tudon simán nyernénk Bibliából. Azonban fontos azt látnod, hogy azért van mit tanulnunk még a jövőben. Mert a pap is holtig tanul. Hit pedig a remény dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Az első részt nézd, a részt. A hit pedig, olvassuk föl, a hit pedig a remélet dolgok valósága. Visszakérdezek, mi a hit? Remélet dolgok valósága. Remélet, három szó. Dolgok valósága. Tehát a hitnek mi az alapanyaga? A remény. És a reménynek van alapanyaga? Van. Dolgok. Javak, áldások, üdvösség. A remény tartalmazza a dolgokat. És majd harmadik rész, hogy valóságos. Valóságos dolog. Létező dolog. A görög egyébként, görögben, ez egy nagyon nagy vita kérdés volt, amikor írták a Bibliát, hogy ezt a görög szót betegyék-e, ami itt van a valóság helyén, mert a filozófusok is használták ezt a szót, de nem találtak jobb szót. És aztán végül a zsinat megszavazta, hogy ezt a szót fogják használni. Erre a szóra még Istennek a személyiségét is alkalmazzák, Krisztussal kapcsolatban, a zsidó 1-ben, 3-ban van pont ott, na lapozod, csak felolvasom, hogy aki az ő dicsőségének visszatükröződés, ez Krisztus, az ő valóságának képmása. Az ő valóságának képmása. És ugyanez a szó van itt, mint a reménynél, hogy valóság. Tehát Krisztus képe valóság, alatta áll valaminek, valamit fölépített, alatta állót jelent. Egy olyan dolog, ami stabil dolog, stabilitás. Nagyon, nagyon érdekes az, hogy ez a valóság egy stabil dolog. Valami alatt állunk. Valamire építkeztünk. És létben van tartva valami. Tartva van valami. Mert Isten magát tartja létben, és ez, ahogy létezik Isten is, magát, önmagát megtartja a valóságban, a természet fölötti dicsőségben, és sokszor kilép ebből, de ebben él, és megmutatja magát, ebben tartja magát, és beletesz bennünket az ő létébe. És alatta állunk ennek a létnek. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy így felírtam nektek, a görög hipostasis szó betű szerint alatta állót, azaz föntartót jelent. Isten létezésének lényegét, ami létben tartja a dolgot. Tehát a reménységben fönn van tartva egy lét, egy sors az életedben. Egyébként a héber úgy mondja, hogy kimenetel a sorsra. Azt a szót használja, hogy kimenetel. Tehát a jövőt, jövőre vonatkoztatja azt a szót, hogy sors. És neked van egy kimeneteled, egy véged a sorsodban, egy jövőt. Mert a héber nem azt mondja, ő fordítva mondja a dolgokat. Mi azt mondjuk, hogy előttünk állnak a dolgok, ő azt mondja, hogy mögöttünk állnak a dolgok. Elmékegyezem, hogy miért mondja. De el tudnám majd mondani, akkor végén elmondom. És fordítva gondolkodik, mint mi. Azért, mert isteni módon gondolkodik. Mert valaki mondta nekem, hogy miért van az, hogy fordítva írnak a héberek. Mert a világ fordítva gondolkodik, mint Isten. Mit akarok ezzel mondani? Azt akarom mondani, hogy Isten azt szeretné, hogyha megértenéd, hogy vannak dolgok, amire lehet támaszkodni. Ami alattad áll. Ráállhatsz, és az működni fog. Azt mondja a Róma levél, hogy a reménység, a 5. fejezet nem szégyenít meg. Miért mondta, ezen elmélkedtem sokat, ez az egyszerű dolgot ismertem már, 100 milliószor hallottam. A reménység pedig nem szégyenít meg. Azért, mert az ellenség azt fogja mondani rendszeresen, mikor Istentől kapsz egy hitdózist, egy magot, amiben van kompetenciád, ez a reménység magjának a kompetenciája, hogy szégyeníts, megszégyenüljél, és azt érezd, szégyen reménységben élni. Szégyen. Szégyen illúzióban élni. De ez egyébként nem illúzió, hanem valóságos dolog. Az illúzió meg a remény között az a különbség, az illúziót az emberi termék hozza létre. Az éned, a lelked és a világ. Az Isten reménységét pedig Isten hozza létre, ami valóságos dolog, és rá lehet támaszkodni. Tehát azt mondja az ige itt, a hit pedig a remélet, dolgok támasza. Támasza. Olyan dolog, amire rá lehet támaszkodni. És tudod, az ember nagyon nehezen támaszkodik rá a dolgokra, mert nem nyitott a szelleme arra, hogy a szellemből éljen. Minél jobban, figyelj, most figyelj, minél jobban tudatosodik a szellemedben, hogy van belső embered, annál jobban tudsz nyitni a remény felé. Mert az elme azt fogja mondani, ne higgy a természet felettiben. A szellemed azt fogja mondani, csak ebben higgy. Mert Isten azt mondja 11.3-ban, az ige, hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. És mit mond az ige? Hit által értjük meg. Tehát Isten azt akarja, hogy a hitet kapcsolódjon a reményhez. Hitet kapcsolódjon ahhoz, hogy előhoz Isten a semmiből, azaz az ő országából dolgokat, és működni fognak. Na most turbozzunk egy kicsikét, jó? Azt mondja Jeremiás 29.11. Hiszen én jól tudom, mit tervezek a számotokra, mondja az örökkévaló. És ezek a tervek békességről és felvirágzásról szólnak, nem pedig nyomorúságról és bajról. Olyan jövőt szántam nektek, amelyben jót várhattok. Ez a jót várhattok, ez a reménységről szól. Ez az eredetiben itt van a tikva szó, hogy jót, tehát reménységet várhattok. Mert én tudom azokat a gondolatokat, ez pedig egy másik fordítás, amelyeket én felőletek gondolok, mondja az Úr, békességre való gondolatok, és nem veszedelemre, hogy adjat nektek jövőt és reménységet. Mikor hangzott el ez az ige? Amikor Babilonból való szabadulás előszele megindult Isten szellemétől. Amikor elkezdődött a kivonulás Babilonból, és Isten azt mondta, hogy én elterveztem valamit előre. Elterveztem előre. Úgy lehet fordítani héberből, hogy megadtam nektek a kijáratot. Az a héber szó van, hogy kijárat. De ez nem csak, hogy a földrészből kijárat, hanem kimenni valamilyen állapotból, és bemenni valami újba. És amikor a reménység jön, akkor tulajdonképpen nem valamiből kimész, hanem bejön a reménység, beléd jön, és te kimész valamibe, valami újba. Kinyitsz valamit, hogy beáramodjon az, amibe te be akarsz lépni. Kimész valamibe, átmész valamibe. Egy ajtó nyílik a reménység által, egy új világba. Ez Isten világa, Isten országa. A reménynek a tárgya nem látható dolog, nem ragadható meg érzékeiddel, célokra való aktív kapcsolat és várakozás a remény, célokra való aktív kapcsolat és várakozás. Egy aktív dolog a remény, aktív dolog, nem passzív. Az örökkévalóságra irányul a fókusz a reménynek, nem szégyenít meg, természetfeletti kereteiben dolgozik a remény, van neki természetfeletti kerete, és örökkévalóságban ele van helyezve. Ott van benne számodra, dicsőség az Úrnak. Amen. A természetfeletti reményt kell tudatosítanod magadba, hogy tudatosodjon az, amit van, és ez a tudatosítás leuralja a reménytelenségedet. Ez munka. Gyere velem 1 Tesszalonika 1-be. 1 Tesszalonika 1. 1 Tesszalonika 1. Azt kérdezed, hogy hogyan jön a remény? Hogy feltérképezzük azt, hogy mi nem, és feltérképezzük azt, hogy mi az. Hogy elhiszed azt, amit az Isten igéjét, amit felolvasok, hogy Isten, amiből azt mondja, hogy jó jövőt adok, akkor békességet ad. Akkor hozza azt a szellemi áldást, utánpótlást, ellátást, lehetőségeket, a reménység. Föl szabadítja azt, ami a tiéd. A reménység nem csak reményt ad, hogy egy érzést, fú, jobb lesz az életem. Özönlik rád az áldás, amiről beszéltem az elején. A remény nem csak azt, hogy egy érzés, fú, lehet, hogy lesz kisbabám. Nem, többet ad a remény. Fölnő majd a gyerek, és büszke leszel rá. A remény nem csak azt mondja, hogy ja, egyszer lesz egy férjed. Nem csak ezt mondja. A remény azt is mondja, egy fantasztikus férjed lesz. És leéled úgy az életedet a férjeddel, hogy boldog vagy. A remény az többet ad, mint amit mi el tudunk képzelni. Mert természet fölötti. Miért a hited az nem rendszeresen bátorít téged abban, hogy ne add föl? Hogy van több Isten országában? De, és a szeretet? Hát nem ezt mondja? Bocsáss meg, hányszor? Naponta 7-szer, 77-szer, 7-szer, 70-szer, 70-szer, 7. Tesz a 1-3. Szüntelenül emlegetve a ti hitetek munkáját, szeretetetek fáradozását, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménységeteknek álhatatosságát az Isten előtt, a mi atyánk előtt. Hát ha egy éppelmű ember ezt elolvassa, akkor nem azt mondja, hogy 2 méterre a talajtól jár ez a gyülekezet, hanem fáradozás, milyen szavakat látsz benne? Hitetek munkája, szeretetetek fáradozása, reménységetek álhatatossága. Ez azt jelenti, hogy ez a gyülekezet tudta jól, hogy a hit és a remény és a szeretet, ez a 3 szellemi erő, komponens, ez fogja őket fejleszteni. És tudták azt is jól, hogy támadás alatt lesz a gyülekezet. Ezért kitartóak lettek. És nézd meg, hogy a szeretetben fáradozni kell, a hitben fáradozni kell, és az állhatatosan fáradozni kell a reménység megtartásában. Tehát amikor bejön a remény, előre megmondom, az el akarja venni az ellenség. Tehát amikor te azt mondod, hogy hát úgy érzem, hogy nekem nincs reményem, eladod a reményedet. Mi a teendőd? Edd vissza. Készen van. Mondok egy titkot. Érzéki megcsaltatás alatt vagy, az a reménység, az fönn van tartva számodra. A reménység azt senki el nem tudja lopni. A sátán nem nyúl 3 dologhoz minimum. Tehát most fel tudhatik egy pár dolgot sorolni. Például Isten gondolataihoz sem nyúl, de nem nyúl a szeretetedhez, a hitedhez, a reménységedhez. Ő nem tud belenyúlni a hitedhez, mert az Istenből fakad. Nem nyúl a szeretetedhez sem, csak elhitet, hogy nincs benned szeretet, mert Isten a szeretet. És nem tud ugyanúgy nyúlni a reménységedhez sem. Csak te azt hiszed, hogy ellopta a reménységedet. Becsapott téged, de az megvan. Ő nem úgy csinálja a becsapást, hogy tényleg ellopja, és akkor tele van a zsebbe a te reménységeddel, hanem úgy csinálja, hogy elhiteti, hogy nincs neked az. Mert ahogy gondolkozol, olyanná leszel. Ahogyan gondolkozol, olyan lesz a viselkedésed. Ha a reménységgel gondolkozol, reményteljes lesz a viselkedésed. És a beszéded. Nem ember jelölte ki a te reménységedet. nem ember jelölte ki, hogy miben reménykedjél. A múltban van kijelölve azok a dolgok, amelyek miatt te tudsz hinni és szeretetben növekedni. A múltban. Figyelj! Minden a múltban Istenből jött ki. És Isten a szeretet. Egyszerű. Minden dolognak a nyugodalma, és ahonnan jött, az Istenből jött számodra, a remény is, ezért ott nyugodott Istenben az idő előtt számodra minden reménység. A második. Minden Isten szeretetéből születik. A reménység is az. Mert a legnagyobb a szeretet. Minden. A remény mögött is a szeretet van. Mert Isten szeretetéből fakad. Ez a fakadás. A harmadik. Minden áldás ősgondolata szeretetből fakad. Nem azért vagy megáldva, hogy áldott legyél, hanem mert Isten szeret. Ez az ős oka annak, hogy áldott vagy. És a szeretet. És a szeretetből fakad minden, ezért minden, ami történik veled, hogy ez elérjen, ez a szeretet, kegyelem. A szeretetnek kimunkálása Istenből, hogy kijön, és elkezd dolgozni benned a szeretet, ez a kegyelem. Nem kell érte megdolgoznod, Isten kegyelme. Ez egy olyan dolog, ami kiemelt téged, ez a kegyelem, kiemelt téged a bűnből, kiemelt téged a hitetlenségből, kiemel a reménytelenségből, a szeretetlenségből. Kiemel, a remény kiemel, a szeretet kiemel, a hit kiemel. Kiemel, és beemel valamibe. Mibe emel be? Isten szeretetébe, Isten hitébe, Isten reményébe. Beemel. Kiemel, beemel. Minden dolgot, ami az életedben van, mivel életstílusoddá teszed a hitet, a reményt és a szeretetet, ezért kiigazít. Kiigazít a remény. Kiigazít. Kiigazítja a gondolkozásmódodat. Amilyen a mentalitásod, olyan a viselkedésed. Amin elmékedsz, azt fogod megtenni. Ha te azon elmékedj, hogy bűnt tegyél meg, bűnt fogod megtenni. Ha azon elmékedsz, hogy reménység jön az életedre, az igén keresztül jön a reménység. Túl easy, mi? Nem egy más létbe emel be téged, Isten, hanem saját maga létébe, létezésébe, és mindaz a dolog, amit reménységből fakad, az nem fog téged driftelni. Ez lehet, hogy furcsa, amit mondod. A driftelés az, hogy beülünk egy kocsiba, és tudjátok, hogy csapatjuk a hátulját. Tudjátok, láttatok már ilyet. Kézifék és kormány. És amikor a férfi beül, egy férfiak beülnek, akkor ezt élvezik, hogy füst jön meg, ők nagyon tudnak vezetni. Na most a reménység az nem egy helyben driftel. A reménység elindít téged. Elindít, és igazítást csinál, kiigazítja a dolgaidat. Tulajdonképpen Isten igazodást csinál az életedben a reménységen keresztül. Az ő gondolatai szerint kezdesz el gondolkodni. Mit mondott a Jeremiás? Az én gondolatom felőled jó gondolat, békességgel teljes gondolat, hogy kívánatos jövőt, véget adjat neked. Ez az én gondolatom. Ez a gondolat. Tehát Istenem van egy elgondolás, koncepciója. Kapis? És Isten nem blöföl. Ez nem egy koholmány. Ez nem egy alaptalan dolog. Isten nem fog az életedben szégyent hozni. Az 1 Péter 1.3-ban azt írja az ige, ha odalapozol, áldott a mi Urunk, az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre. Jézus Krisztusnak a halálba való föltámadása által. Mire szült bennünket Isten újjá? Élő reménységre. Mondj velem, nem halott. Élő reménységre. Ez az élő, ez azt jelenti, hogy isteni élet van benne. A reménység tartalmazza az isteni életet. Mikor jött az életedbe a reménység? Az újjászületés után. Tehát neked van reménységed? Van. Azt mondod, hát én nem láttam a reménységet, mert szellemi komponens, láthatatlan, ha már látható, akkor már nem reménység. Mi a reménység? A hit alapanyaga. Ha van célod, a hit bele tud kapaszkodni. Következő ige. Annak okáért, 1 Péter 1.13, 10 versen később, annak okáért, felövezvén elmétek derekait, mindjárt magyarázom ezt, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz nektek, mikor megjelen. Na most ezt ne tedd jövő időbe, jó? Ez az ige alkalmazható jövő időbe, de jelen időben is. Ahogy mondtam nektek, a zsidók nem úgy gondolkodnak, ahogy a keresztény teológusok, hogy vannak igék, amiket jövő időbe tesznek. Az Isten királyságon dolgait is sajnos jövő időbe tették egyesek, mások meg múlt időbe, ebbe most nem menjünk be ebbe az apologetikába, hitvédelembe, hogy most hol van a Isten királysága. A lényeg az, hogy ami folyamatban van, úgy gondolkodik a héber, az már számít. Ami folyamatban van, az már számít. Erre kérdezett, hogy mondjál példát. Péter levelében nem láttátok-e azt, hogy a prófétákról azt mondja az ige, az ószövetségi prófétákról, hogy a kegyelemről jövendőltek. A kegyelemről prófétáltak. Hogy lehet, hogy a kegyelemről prófétáltak, de nem tudtak belemenni? Azért, mert az elő ízét megkapták a kegyelemnek. Dávid megértette a kegyelmet, mikor elbukott, akkor is. Megértette, hogy kétfajta Isten tiszteleti rendszer volt egyszerre. Volt fönn Gibeonba a sátor, és volt lent Jeruzsálembe az ő sátra. Kettő egyszerre. Megértett valamit. Nem mindent érte, de megértett dolgokat. Na, akkor kezdjük az elején. Ádámnak meg volt már előre prófétálva, hogy le tudjuk győzni a sátánt. Noénál, úgy kezdődik Noé siker története, és kegyelmet adott neki Isten. A kegyelem már Noénál is megjelent. Aztán nézzük a következő szövetséget, Ábrahámmal való szövetséget. Nem volt törvény, a hit szövetsége volt. És azt mondja Róma 4, beleláthatunk a szellemvilágban, Isten munkájába, hogy kegyelemből volt Ábrahám munkája. Hit által, hogy erős legyen az ígéret. Menjünk tovább a kegyelem munkájában. Ott van a következő Mózes, akit kegyelmezett Mózes, így mondja a 2 Mózes Isten igéje, a 2 Mózesben Mózesről. És semmit nem csinált Izrael, csak kihozta őket Isten kegyelemből, hitáltal. Persze aztán jött a törvény, az egy csúnya történet lett, és aztán lett ő Dávid, aki újra felismerte, akinek a magja Jézus Krisztus, hogy mi a kegyelem. Rengeteg ige van a héberül hesed a kegyelemmel kapcsolatban, a zsoltárokban, hogy értette a kegyelmet. Nem teljesen úgy, mint mi, de értette. Lehet, hogy jobban, mint mi, pedig nekünk több van adva, mint neki. Nem tudom, értitek-e, mit akarok kihozni. Tehát a kegyelem végigvonult az összes szövetségen. Isten szeretete végigvonult. Az, aki azt tanítja, hogy volt ószövetség, meg új szövetség, az szerintem nem jól áll. Mert az én Istenem, az én atyám nem változtatta meg a karakterét. Nem változtatta meg azokat az attribútumokat, ami az övé. A szeretet Isten az én Istenem. Az, hogy bizonyos dolgokat már máshogy csinál, az nem jelenti azt, hogy amit csinált az Ószövetségben, arról megváltoztatta volna a véleményét. De ezt hagyjuk. Annak okért felövezvén elmétek derekait. Mit jelent ez? Hogy övezd föl a szellemi látóképességedet, tehát szedd össze a tekintetedet, most figyelj, fókuszálj. Fókuszálj. Fókuszálj a szellemi szemeddel. Nézz valamerre. Merre nézz? Figyelj. Annak okért felövezvén elmétek derekait, szellemi felfogó képességeteket, tehát nézz bele a láthatatlanba, mint józanok. Mikor vagy józan? Ha tökéletesen reménykedsz abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus hoz nektek. Akkor vagy látásban, ha meglátod a kegyelem reménységét. A reménység és a kegyelem összetartozik. Miért? Mert minden ős oka Isten szeretete, és Isten azért adja a kegyelmet, mert szeret bennünket, és a szeretet pedig reménységbe fog belevinni bennünket. Azért szült bennünket újjá, hogy józanok legyünk, és tökéletesen reménykedjünk abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus hoz nektek, mikor megjelen. Ez a mikor megjelen, ez nem csak azt jelenti, hogy majd várunk Jézusra, amikor megjelenik. Ez a fiú megjelenik már most az életedben. Már most megjelent a fiú az életedben. Már most lehet tökéletesen reménykedni. Tökéletesen reménykedni a kegyelemben, abban a kegyelemben, ami a tiéd. Sőt, hoztam nektek egy igét a Kolossa levél 3. részéből, amit szintén igaz az, hogy jövő idő, de igaz az a jelen idő is, mert az én hitem alapján lehet megmondani, hogy megtörténik-e az az életem, vagy nem történik meg az életemben. Mondjak erre egy példát. Például azt mondta Jézus egy asszonynak, amikor azt kérte, hogy gyógyítsa meg a családjában a gyermekét, hogy nem foglak téged meggyógyítani. Mert nem küldettem csak Izraelhez, te pedig nem vagy izraelita. És erre ez a nő megfordította Isten véleményét, hit által. Előre megkapott áldásokat, és őt Isten nem akarta megáldani. De megváltoztatta Isten a véleményét, mert ennek az embernek volt hite, ennek az asszonynak. Nagy hite volt ennek az asszonynak. Nagy hite, azt mondja az ige. Maradj ott, ahol vagy, olvasom. Kolosse 3:2. Az odafennvalókat törődjetek, nem a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt Krisztussal az Istenben. Be van takarva együtt Krisztussal az Istenben. Be van takarva együtt Krisztussal az Istenben. Ez mikor történik meg? Az újjászületés után. Amen. Benne vagy Krisztusban, és benne vagy Istenben. Hú, halleluja. És most figyelj. Hú, halleluja. Hí, halleluja. Mert Krisztussal, mikor Krisztus a mi életünk megjelen, akkor majd ti is ővele együtt megjelentek dicsőségben. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelen, akkor majd ti is ővele együtt megjelentek dicsőségben. Mit jelent ez az ige? Azt jelenti, hogy mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, tehát ismeretet kapunk, kijelentést kapunk bennünk, ővele együtt megjelenünk mi is dicsőségben. Amikor az élet elkezd dolgozni belül benned, akkor megjelenik a dicsőség kívül és bennel. Amikor megjelenik Krisztus az élete benned, akkor a sugárzó élet. Még egyszer, az én fordításomban. Mikor Krisztus, ami életünk megjelenik bennünk, az belső emberedben, akkor majd te is, ővele együtt, Krisztusban, a belső embered, megjelenik dicsőségben. És ez a dicsőség, ezt ne tedd csak jövőbe, hogy majd jövőben elér téged a nagy dicsőség, amikor átváltozol dicsőséges testé, már most megjelenik a dicsőség. Mitől függ? A Krisztustól, tőled, hogy életben legyél. Mert azt mondja az ige, hogy meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt Krisztussal az Istenben, hogy el kell hinned, hogy meghaltál, és miután meghaltál, benne vagy Krisztusban, és benned van az élet. Amen. Tehát visszatérve az 1 Péter levelére, azt mondja, amelyet Jézus Krisztus hoz nektek, mikor ő megjelenik, azaz ismeretet ad nektek. Mikor megjelenik hétköznapjodban, és kinyilatkoztatást kapsz arról, hogy mi a remény, és mi a kegyelem. Mondj el egy nagy áment. 1 Péter 1:21. Akik ő általa hisztek Istenben, ez Krisztus, aki föltámasztotta őt a halálból, és dicsőséget adott neki, hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben. A ti hitetek reménység is legyen Istenben. Tehát, ha van hited, van reményed. Ha van hited, van reményed. És ha van reményed, akkor van hited. Mire támasztott föl Isten téged? Mit hozott a föltámadás? Ezt hozta, hogy legyen reményed. Nem csak az újjászületés, hanem az újjászületésen belül pedig a föltámadás is ezt hozta, hogy neked legyen reményed. Ha nincs reményed, akkor mi fogja meghatározni a jövődet? Mi határozza meg? A múlt vagy a remény? Ha nincs jövőképed, akkor mit fogsz csinálni? Elmondom, önérvényesítést fogsz csinálni. Ha nincs remény, te majd megoldod a jövődet. Ha nincs remény, te majd kézbe veszed az életedet. Isten meg nem azt mondja, hogy vedd kézbe az életedet, hanem engedd át, hogy ő kézbe vegye az életedet. Amikor nincs a mennyek valósága, reménység élményként az életedben, akkor sajnos beteggé válhat a szív. A remény lehet teszt, lehet jövőre vonatkozó célod, Istentől egy teszt, és lehet emberi, és lehet isteni a remény. És a te reményed, az nem a saját képességedben van benne. Nem. Az Isten jellemében és ígéreteiben. Mert nem abban bízunk, hogy ha lesz reményünk, akkor majd nagy dolgok jönnek az életünkben, hanem abban bízunk, hogy Isten hűséges, és hűségesek az ígéretei. És a remény ehhez kapcsolódik, hogy Isten hűséges, és hűségesek az ígéretei. Ebben bízunk, hogy Isten hűséges, és hűségesek az ígéretei. Abban bízunk, hogy Isten hűséges, és hűségesek az ígéretei. Nem hagy el bennünket. Nem hazudik Isten. A remény ehhez kapcsolódik, ezért biztos. Most már kicsit úgy a Hébert. 3 szót láttam meg, de lehetett volna még többet is hozni, de ez a 2-3 kiemelkedő szó van a reményre. A tikva, az a jahál, és a tohelet. Ez a 3 szó. Amit megláttam, az, hogy van, azt mondja Isten az Ószövetségben, hogy remény, és a reménységről beszél, vagy pedig úgy beszél a reményről, és a Károli az nem reménynek fordítja, vagy várakozásnak, össze-vissza, hogy amikor úgy gondolkodik a Héber, amikor valamikor Amikor benne vagy egy reménységben, akkor te elkezdesz várakozni. Remény, várakozás. Vársz valamire. Ha nem válsz semmire, akkor a reményedet nem indítottad be. Nincs bekurblizva a remény. A remény az várakozás. Ha nem vársz jót, akkor rosszat vársz. Az ördög gondoskodik a félelem által. Most figyelj. A remény azt jelenti a tikva, hogy kötél. Kötél. Máshogy gondolkodik a héber, mint a görög. Más a héber gondolkozás, és más a görög. Az egyszer a kettőt kell megérteni. Kötél. Figyelj. Tedd magad órázra. Tedd magad órázra. Óráz végén mi van? Te, és a másik végén a remény. A remény. A remény az kötél. Hova vezet ez a kötél? Ámen. Ötös. A remény az bevezet a Szentek Szentjébe. Van nekünk kötelünk. A remény az mindig befelé visz. Fölfelé visz. És amikor azt mondom, hogy kötél, az reménységet jelent a héber gondolkozásban, de a gyök egyébként, a gyök eredete, azt is megnéztem, mint a póknak a fonala, azt is jelenti. Teherbírást. Teher alatt lenni. Az, aki reménységet fölépíti a szívében, az teherbíró ember lesz. Teherbíró. Ha elveszítetted a reményedet, nem voltál teherbíró. Ha visszaszerzed a reményedet, mert megvan, az áldásaid is megvannak, a hited is megvan, és a szereteted is megvan, Isten nem veszi el a szeretetét, akkor újra a teherbírás beindul. Ezért azt mondom neked, nem hihetsz jobban, mint amennyire bírsz próbákat. És nem lehet nagyobb hited, mint a teherbíró képességed. Nem lehet nagyobb szellemi magasságba menni, mint amekkora reményed. Mert a remény magassága visz be a mennyek országába, vagy nagysága. Nem lehet köteled a mennybe, nem lehet lasszód a mennybe, csak a reménységen keresztül. Nem lehet hited, ha nincs reményed. Illúzióhoz kapcsolódtál, a lasszó vége a illúzió. Emberi remény. Működik, egy szintig. Van azok, amiket már nem tudsz illúzióval megoldani. Erre jön Isten képessége, áldása. Ami följebb emel, mint amit te meg tudsz csinálni. Tehát ott tartok, hogy várakozás. És legtöbb helyen azért használja a héber a várakozást, mert már benne voltak a reményben, ismerték Istent, ezért vártak Istenre. A mai embert meg kell tanítani arra, hogy várni kell Istenre. Hogy Isten megkönyörüljön, és visszaforduljon hozzánk. És hogyha olvasom a Jeremiás 29-et, maradj, ne lapozzál, hogy olvassam föl ebből a új fordításból, akkor meg fogod érteni, hogy Isten hogyan dolgozik a reménységen keresztül. Ez egy nagyon komoly igerész, a 29, olvasd el. Az először arról szól, hogy voltak Babilonban hamis proféták, álomlátók, reménységet látók, akikre Isten azt mondta, hogy hamisat jövendőlnek, hamis reménységet. És azt mondta a népnek, figyelj, ne nézzetek ezekre az álomlátókra, erre a hamis reménységre, ez hazug. Én adok nektek új reménységet. És azok, akik ott maradtak, nem jöttek ki Babilonból, azok a hamis profétákkal maradtak, és Istennek haragja jött rájuk, mert nem jöttek el, és nem hittek Isten szavában. Nem hittek a profétai szóban. A profétai szó sokszor azért jön, hogy összetörjön hamis álmokat. Hamis álmokat gyártó álomgyárosok, akik hazugul álmodoznak az egyházban, a gyülekezetekben. És a valódi álmot akarja Isten, hogy álmodjuk, az ő álmát. És nem a hamis álmokat. Meg kell gyűlölnöd a gonoszságot. Nagyon tetszett hallgatni a bizonyságot egy pásztortól. Azt mondta, Isten akkor kezdte használni jobban, mikor mondta neki, hogy jó dolog az, hogy szereted a megigazulást, csak van egy másik része ennek az igének. Szereted az igazságot, mondja Jézusról a profécia, és gyűlölted a gonoszságot, a hamisságot. És azt mondta neki maga Isten, és én el tudom hinni, hogy Isten mondta neki. Ha te szereted a megigazultságot, annak lesz egy másik gyümölcse, hogy gyűlölöd a hazugságot. És meg kell tanítani az embereket gyűlölni. ahogyan Isten gyűlöli a bűnt. És meg kell tanítani őket szeretni. És a szeretetből fakad ez az a harag. Isten haragja a szeretetéből. Gondold el azt, hogy Isten szeretete szeretni a gyűlöletet. Ez humanizmus. Amint letelik a 70 esztendő Babilóniában, ismét hozzátok jövök, és beteljesítem azt a jót, amit ígértem. Visszahozlak titeket Jeruzsálembe, hiszen én jól tudom, mit tervezek számotokra, mondja az örökkévaló. Ezek a tervek békességről, felvirágzásról szólnak, nem pedig nyomorúságról, a bajról. Hogy jövőt szántam nektek, amelyben jót várhattok. És most figyelj, ez nagyon-nagyon-nagyon szerelmes levél. Mármint Istentől az ember felé, és én felé, meg te feléd. Akkor majd segítségül hívtok, tehát amikor elhiszitek ezt a felvirágzást, ezt a reménységet, akkor majd segítségül hívtok, hozzám jöttök és könyörögtök. Én pedig meghallgatlak titeket. Teljesítem kéréseiteket. Kerestek majd engem, és meg is találtok. De figyelj. Kerestek majd engem, és megtaláltok, mert teljes szívvel, lélekkel kerestek. És most figyelj, 14-es, ez fantasztikus lesz. Gyönyörködöm Isten igében. Igen, megengedem, hogy megtaláljatok, mondja az örökkévaló. Én pedig kiszabadítalak a fogságból, és összegyűjtelek minden nép közül, minden országból, ahová szétszórtalak titeket. Visszahozlak erre a helyre, ahonnan akaratom szerint fogságba hurcoltatok titeket, én, az örökkévaló, mondom ezt nektek. Amen. Megengedem, hogy megkeressetek, és megtaláljatok. A reménység utat és vár. Kötél, és megkeresteti. Van benne egy search, egy keresőprogram. Hol van Isten? Megkeresi a reménység az Istenedet, a Szent Szellem, és megengedi Isten, hogy megtaláld. Akinek van reménysége, annak van Istene. Megtalált Isten. Tudod, Isten bújócskázik. Ezt régen tanultam meg 20 évvel ezelőtt. Szeret bújócskázni. Úgy, mint a kisfiad meg a kislányod. Úgy. Sokszor elbújik. Nem azért bújjuk el, mert nem szeret bennünket, hanem mert nem azt akarja, hogy megszokt Istent. Mert az emberi gyarlóság, a testben élet, az megszok nagyon sokszor nagyon sok jó dolgot. Mindent meg tud szokni. Meg tud szokni a jó gyülekezetet, a pásztort. Ha jó a pásztor, azt még jobban meg tudsz szokni. Az üzenetet, a kényelmet, a légkondit, a fűt, mindent meg tudunk szokni. Meg tudsz szokni a kocsidat. Meg tudsz szokni a feleségedet, és sorolhatnám. És meg tudod szokni Isten. De Isten nem akarja, hogy megszokd őt. Ő azt akarja, hogy foglalkozz Istennel. Ő féltő szerető Isten. Az a szó van ott a Héberben, a féltő szerető Istennél, féltékeny. És tényleg az a szó, hogy féltékeny. És erre azt mondta, hát Isten hogy lehet féltékeny? Ő máshogy féltékeny, mint mi vagyunk féltékenyek. Mert ő tudja, hogy ő az egyedül Isten. És tudja jól, hogy ha mi belemegyünk egy hamis Istenben, az kárunkra lesz. Ezért féltékeny ránk. Óvó szeretetéből. Halleluja. Nem tudom, hogy tovább menjek-e. Nézek egy pár dolgot. Egy igét még, jó? Egy igét átnézünk. Dicsőség az Úrnak. Szent Szellem, merre menjek? Help, Szent Szellem. Help me. Példabeszédek 24-13. Egyél, fia, mézet, mert jó, és a színméz édes a te ínyednek. Mi a méz a Bibliában? A méz az Istennek az igéje. A méz Istennek az igéje. Az a méz, ami a bölcsességet hozza, mélységet. Azért méz, nem tud sokat beszedni belőle, mert megromlasz. Az ínyednek jó először, de utána megromlik benned az egész dolog, és hány ingered lesz. Mert nem tudod befogadni Istennek a beszédét. Dániel is egyszerűen kiakadt, és elgyengült fizikailag. Nagyon nehéz ebbe a testben Isten dicsőségét birtokolni. 14-es versek utána. Ilyennek ismerd a bölcsességet a te lelkedre nézve. Ha azt megtalálod, akkor lesz jó véged, és a te reménységed el nem vész. A te reménységed el nem vész. Ahhoz, hogy megtartsd a reménységet, mézet kell enned. Gyere velem a Róma 15-höz. A Róma 15. A
15:3-tól. Mert Krisztus sem önmagának kedveskedett, hanem amint megvan írva, a te gyalázóidnak gyalázásai hullottak reám. Mert amelyek régen megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg, hogy békességes tűrés által és az írások vigasztalása által reménységünk legyen. A békességes tűrésnek és vigasztalásnak Isten pedig adjon nektek, ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint. 13-as. A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Szellem ereje által. Na, összetesszük a kettőt. Az ige az, először, ez a vége, az ige az, ami téged be tud vinni abba a látásba, az ige ismerete közvetíti a reménységet és a hitet. De ez választ kér. Az ige ismerete közvetíti a reménységet és a hitet. Közvetíti az ige. Róma 15:4 csiából. Amit előre megírtak, azért írták meg, hogy bennünket tanítsanak, hogy álhatatossággal és az írások bátorításával a reménységet megtartsuk. Látod, hozzáteszi mindig az álhatatosságot. És hozzáteszi az írások bátorítását. Tehát fontos, hogy a kijelentés elinduljon az életedben. Mert ez, hogy leírta, hogy az írások vigasztalása, ez választ kér Istentől. Tehát nem mutatod erre, hogy én máshogy fogom a reménységet megtalálni, Lajos, mint amit prédikálsz. Mert amit az Isten igéje mond. Választ kér Isten erre, hogy akarod-e a vigasztalást az igén keresztül. Nem fogod máshogy megtalálni. Először az igén keresztül kell, hogy megtaláld, hogy aztán pedig megtudd, hogy a Szent Szellem szól, vagy nem a Szent Szellem szól. A második. A természet fölöttit a szívbe és a szájba hozza Isten, majd ez választ is hoz. Választ. Tehát az Isten az reménységen keresztül választ kér, és választ hoz. Választ kér, mondanám, választ kér, és választ hoz. És azt mondja Róma 4:16-18-ban az ige, aki életre kelti a halottakat, a nem létezőket pedig előszólítja, mint létezőket. Életre kelti a halottakat, és beszólítja a létbe a nem létezőket. Ami nem van, ez nem magyaros, ami nem van, az van. Ami nem van, az van. Pál leírja Róma 4-ben, hogy Isten úgy állította helyre Ábrahámot, hogy megmondta neki először ezt, hogy van olyan, hogy én beszólítom a dolgokat, amit te nem tudsz beszólítani. És neked ezt el kell hinned. A reménység úgy jön be, hogy elkezdesz beszélni reménységgel teljesen. Kapsz egy vigasztalást az igéből, kapsz egy kicsi igét. Megkapod azt az igét, hogy előbb szeretett téged Isten, mint te szeretted volna Isten. És erre rász. Szól a szívedhez az ige. Szólt már az ige hozzátok? Jobb, úgy néztek, mint hogyha nem soha az életem nem szóltam. És akkor szól az ige, akkor rász. És elindul egy kis ér, egy kis patak. De arra rá kell állni, és el kell mondani, hogy engem Isten szeret. Ki kell mondanod. Ha nem mondod ki, akkor az elmehet. Vagy írd le. Ez szellemi dolog, hogy kimondod. Mert Isten is, amikor beszél, akkor kimondja. Nem néma Isten, mutogat, nem mutogat. Istennek nincsen ilyen mutogató stílusa. Ő beszél egyértelműen. Azért van ez, mert az ember nem arra van megteremtve, hogy néma legyen, hogy beszéljen. A beszéden keresztül irányítod az életedet. Ha nem beszélsz, tönkre megy az életed. Ha jól beszélsz, jó ember leszel, és jó dolgokat tudsz létrehozni az életedbe. Azt mondja az ige, tiltsa meg a nyelvét az, aki jó dolgokat akar látni. Jó dolgokat akar látni. Jó dolgokat akarsz jó dolgokat látni? Akkor beszédedet irányítsd jó felé. Na most a Róma 4-ben elkezd Isten erről beszélni, Ábrahámnak így mondja az ige, meg van írva, hogy sok nép atyává tettelek téged. El kellett fogadni ezt a tényt, hogy ő már sok nép atya. Tehát a reménység nem úgy indult be, hogy Isten belefújt, mint Ádámot, hogy létrehozta a csontba, vagy nem csontba, hanem a porba, és a csontot faragott, vagy formált, vagy nem tudom, nem voltam ott. Valahogy csinálta Isten. Belefújt a porba, és akkor létrejött Ádám és Éva, a Deli Vitéz, a két Superman. Nem így jött létre Ábrahámban a reménység, nem volt reménysége. 13 évig Isten hozzá se szólt. Újra szövetséget kötött Isten vele, csak úgy kegyelemből, ingyen, meg nem érdemelve, és Isten azt mondta neki, hogy mit mondtam neked. És az ígéretbe vetett hit, neked is van ígéreted, csak neked ígéret zsákod van. Zsák, teli zsák, van egy ígéret zsákod. És ez az ígéret zsákban van benne, az ígéret zsákban reménységed. Zsák, az a teli zsákban van benne az ígéreted. És a teli zsákban, ha figyelsz, akkor tudd meg, és itt is mondja az ige, hogy sok nép atyává tettelek. Nem mindegy. Nem mindegy, hogy azt mondod, hogy teszlek, vagy tettelek. Mert ha azt mondta volna Isten, hogy teszlek, akkor nem tudott volna reménykedni. De azt mondta, tettelek, múlt idő, maga a Héberben, ugyan ebben az ige részben, amit ahonnan idéz a Szentírás, múlt időben van. Kész dologba vitte bele Ábrahámot Isten. Neki nem kellett a hitével megcsinálnia azt, amit meg kellett csinálni. Mert Isten már megcsinálta. És amikor ráállt a szelleme és az egész szíve, lelke arra, hogy van reménységem, akkor elindult ez a folyamat. A reménység indította be. Mert volt, mit olvastuk az igében, volt egy dolog az életében. Azt mondja, a hit, a remélet, dolgok valósága. És a dolog az nem csak beszéd, Isten ígérete, amögött van létezés. Föntartja a mögött a szellemi valóságokat, Isten létben tartja számodra a dolgokat. És nem csak dolgok, történések. Történések. Nem csak dolgok, történések, hanem ígéretek, lehetőségek, tervek, álmok, amik Isten álmai. És Isten azt mondta, én álmodtam egy nagyot. Ahogy mondja, ugye Martin Luther King, I have a dream. Nekem volt egy álmom. Ábrám, nekem van egy álmom. Hidd el ezt az álmot. Én ezt megcsináltam, ezt az álmot. Kész ez az álom. Ne tegyél hozzá. És erre azt mondja Ábrahámnak Isten, sok nép atyává tettelek téged, mielőtt még megszülettél volna. Mert minden ősoka, minden eredendő dolog már készen van. És az előtt, az Isten előtt, akiben hitt. Az előtt, az Isten előtt, akiben hitt. Tehát be kellett menni Isten jelenlétébe, és abban kezdett el hinni. És most figyelj, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket. Majd Isten megcsinálja. Ne idegeskedjél. Ő előszólítja azt, amit nincs. De megvan, mert már megvan az ígéret. És most figyelj, ez a második, és itt fejezem be, mert majd jövő héten folytatom, mert sok mindent nem akarok elmondani. Aki a reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok nép atyává teszi. Aki a reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok nép atyává teszi. Vagy NASB fordítás. A reménység ellenére is reménykedve. NKJV fordítás. Akik a reménység ellenére is hittek a reményében. Akik a reménység ellenére is hittek a reményben. NRSV. A reménység ellenére hittek. ELV fordítás. Ábrahám hitt és remélt. Még akkor is, amikor nem volt oka a reményre. És az NGB fordítás. Bár úgy tűnt, nincs remény, reménykedett és hitt. Tehát mit jelent ez? Hogy emberileg sem volt már remény, és mégis volt remény. És ezért tudott hinni, mert beindult a reménynek a szava. A dolog bejött. Mi volt a dolog? Az, hogy sok nép atyává tettelek téged. Ez volt a reménységnek a dolga, a forrása. És amikor ez a forrás kis patak lett, életfájává lett, és az életből ivott, evett. Kút lett számára az ige, az ígéret. Bejött a reménység, és elkezdett reménykedve hinni. És azt mondja az ige, ezt még megmutatom ugyanitt, aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, az szerint, amit megmondatott, így lesz a magod. Tehát azt mondta, hogy ráépítem az életemet, és elkezdek reménykedni ebben, jövőm lesz, és úgy látom magamat, hogy én a föld apja vagyok, a föld atya vagyok, a hit atya vagyok. És aztán azt mondja, és a hitében erős lévén nem gondolt a már elhalt testére. Idáig. Nem gondolt az ő már elhalt testére. És ezt még mondhatom. Nem gondolt azokra a dolgokra, amik a szem előtt volt, hanem pontosan fogalmazva az történt, hogy nem gondolt a meddő tárgyra, eszközre, a meddő dolgokra, hanem a gondolatát átalakította egy más nézőpontra, amit Isten gondol. Tehát emögött, az ige mögött ez van, a görögöt nézzük, hogy valamikor lenézett a nemi szervéről és a felesége nemi szervéről, elnézést a vulgáris jelentését, hogy még jobban megértsd, nem azon gondolkodott, hogy már magtalan, terméketlen, hanem elkezdett azon gondolkodni, amit Isten mondott. És szó szerint lecserélte a hitének tárgyát, mert hit abban, hogy magtalan, Isten hitének tárgyára, és a reménység ezt fogta meg és ragadta meg, ezt a tárgyat, ezt az eszközt, ezt az igét, ezt a dolgot, amit Isten mondott neki. Elnézett, ez van az igében itt, elnézett, átnézett, és ő kereste meg. ő kereste meg a hitének, a reménységének a tárgyát. Ez fontos. És azért mondja az ige, ezzel zárom, hogy az írások vigasztalása, hogy ne azt várd, hogy Isten majd megkeres téged a reménységgel, a reménységet úgy lehet felébreszteni, hogy te keresed meg a reménységet. Nem a tárgy jön oda hozzád, hanem te mész oda a tárgyhoz. Nem a tárgy fogja beköszönni, hogy én vagyok a reménység, hogy vagy, how are you? Hanem te keresed meg, és azt mondod, how are you? Jöttem. Társam vagy. Légy szíves, gyere hozzám. Mi kell ehhez? Egyszerűen olvasd az igét, és jön a reménység. És készen van a reménység, és a reménységet utána meg kell védened, és aztán pedig harcolnod kell a reménységgel másokért. És a reménységet át tud adni. Tanulj, épülj, és add át. A reménység, a hit és a szeretet az nem olyan szellem, ami öncélú szellem. Azzal kezdtük, ugye a Rómában azt olvastuk, hogy a fiú az lemondott minden dologról, eljött a földre, és azt mondta, hogy érette az atyáért, őt vádolták, károsztatták. Nem önmagára nézett Jézus, nem önmaga miatt jött le. És azért tudott a reménységnek a főpapja lenni, azért tudott a hit főpapja lenni, azért tudott a szeretet főpapja lenni, a legnagyobb, a csúcsa azért tudott fölmenni, hogy kezdtük az igével, hogy fölemelkedett, és hitből hitbe ment Jézus, azért, mert nem önmagára nézett, nem önmagáért élt. És el kell jutnod egy pillanatban, majd a reménységben, mikor már nem csak magadért tudsz reménykedni, hanem másokért is. Mikor nem csak magadért tudsz hinni, hanem másokért is. És nem csak magadért tudsz szeretni, hanem másokért is. Ha nem tudsz egy idő után lemondani önmagadról, és csak azt nézni, hogy ki szeret téged, és kit nem, akkor nem fogsz tudni növekedni Isten szeretetében. Az agapé pont akkor indul be, ez egy becsapás, amikor elkezdesz célokat másokért vívni. Másokért. Lemondasz másokért. Úgy, hogy kárt szenvedsz érte, hogy nyelsz, hogy akár megszégyenülsz, hogy akár hülyének nézed, akár úgy jön ki a dolog, hogy te rossz vagy, nem is szeretette teljes lény. Akkor is szeretsz. Mert lesz ilyen, mert Jézus is átélte ezt, mert azt mondta a Róma 15-ben, olvastuk föl, hogy ő érte szenvedett, ő érte kárt szenvedett, és ő érte ostorozták meg. És ő volt a gonosz, holott ő volt a jó. És ez is benne van a pakliba, és ez az Isten emberei, azok nem azért Isten emberei, mert ők úgy születtek, hogy zsenik, hanem először is földurbózták magukat az írások vigasztalásán keresztül, reménységük lett, és aztán pedig elkezdték ezt a reménységet megtartani. Szenvedések és lemondások által. És tudd meg, hogyha a reménységed másokért nem lesz úgymond beaktiválva, nem lesz reménység wifi-t, tehát hogy bárki rácsatlakozhat a reménységedre, akkor ez a wifi, ez leáll, te lekapcsolod, akkor meg fog állni. Mert ez a három kenet, a hit, a remény és a szeretet kenete, ez nem működik, csak úgy, ha wifi. Ez csak így működik. Ez csak így működik. A hit is. Egy idő után másokért kell hinned. És akkor fog nőni a hited. Jézus is ugyanezt csinálta. Tehát 30 évig készült, magáért volt hite, utána kész. Tömegeket vitt be. Köszönjük az Úrnak. Maradj ott, imádkozok érted.